nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője, versenyigazgatója, a fővárosi tömegfutások főszervezője, akit szeretettel köszöntök, és akivel mi másról beszélgetnénk, mint arról, amit a sportimádó humorista legenda Peterdi Pálóta mindannyian tudunk, nevezetesen, hogy a láb mindig kéznél van. A pandémia idején pláne igaznak érezhetjük ezt az örökbecsi mondást, de mielőtt ezt a témát kiveséznénk, ugorjunk fejest a közepébe, és azt mondja meg nekem, hogy az elmúlt évtizedekben mi volt a legemlékezetesebb bírálat, kritika, már bocsánat, anyázás, amit mint a budapesti futóversenyek főszervezője kapott, mondjuk az autósoktól, akikben az útlezárások miatt fölment a pumpa.
Hát az én is, a társam édesanyja jó egészségben van, 80 fölött. Lehet, hogy ez is segített, hiszen mi magyarok nagyon nehezen tudjuk elviselni, ha valami korlátozás van előttünk, főleg mióta a demokrácia van 30-valahány éve. Így aztán hiába mondjuk az autósoknak, hogy tessék erre menni, arra menni, hiába inti a rendőr, hogy kerülni kell 3 percet, mi megyünk nyomtatólóként a megfelelő útvonalon, és ilyenkor mindenkibe fölmegy a pumpa. Egyébként ez az egész világban mindenhol így van. Kérdeztem egyszer a Berlin Maraton főszervezője barátomat, hogy náluk ez hogy van, és mondta, hogy hát itt is sokan nem szeretik, tudni kell, hogy Berlinben van a világ egyik legnagyobb, legjelentősebb maratonja, de hát ki foglalkozik ezzel, Berlin erről szól ezen a hétvégén, ahogy Budapest is erről szól. Az egy másik kérdés, hogy természetesen ismerünk Budapesten minden gyalogátkelőt, útkereszteződés, rendőrlámpát, és amikor csináljuk az útvonalat, akkor figyelembe vesszük. Klasszikus példám, hogy a maraton végén a maraton hősöknek, a világon mindenhol hősök a maratonfutók, aki már futotta, az tudja, hogy miért, aki nem, az meg csak álmodozik róla, vagy el se tudja képzelni a 42 kilométert. Nekik a Andrássy úton, a világ egyik legszebb bulvárján kéne visszafutni a hősök terére, de hát ezt nem tudjuk megtenni, hiszen a 4-es, 6-os villamos ott megy, akkor valahol Szentendrén állna az egyik sor vége, a másik megérnél, hát el kell kerülnünk, tehát ismerünk mindent, és igyekszünk úgy kialakítani. De tudomásul kell venni, hogy egy városban egy lüktető élet van, az emberek nem azért költöznek a városba, hogy ott 60-nal, 80-nal, hétvégén 90-nel szágoldozzanak, hanem azért, mert történik valami. Egy kis faluba sokkal kevesebb történik. Ebbe benne van az állatok felvonulása, a mazsoletfesztivál, a futóverseny, a földnapja, az autómentes világnap, a kerékpáros felvonulás, és lehetne még sorolni azt a rengeteg számtalan eseményt, amit boldog örömmel fogad a város. Ki ezt szereti, ki azt szereti. Tehát ez része. Ez a 21. század városi folklórjának a szerves része, és most már Ázsiában is, és Afrikában is egy 10-15 éve, és Budapest nagyon büszke arra, vagy büszke lehet arra, hogy nekünk óriási előnyünk van a környező kelet-európai fővárosok, nagyvárosok mellett, mert még már nagyon régen, 70-es években elkezdtük ezt Budapesten.
Mindjárt beszélünk erről is, de először arról, amit említett, hogy ma már jobb a helyzet, ezek szerint türelmesebbek, higgadtabbak az autósok, a várakozók?
Igen, egyrészt ugye mi körülbelül 15 éve elképesztő mennyiségű pénzt fordítunk arra, hogy tájékoztassuk az embereket. A lehetőség is könnyebb, ugye már kommunikációban. Lehetőség van arra, hogy a Google és a különböző applikációk belees előre iratni, és akkor elkerüli az utat. Úgyhogy sokkal-sokkal jobb. Kettő, sokkal többen vagyunk. Tehát mondjuk 20 éve, amikor egy Budapest maratonon futott 6-8 ezer ember, ma meg fut 30-valahány ezer ember, akkor annak sokkal több ismerőse, barátja, rokona van, plusz nagyon sok ember kijön az utvonal mellé odaállni, szurkolni, tehát egy igazi városi közösségi eseményé vált. Lassan eljutunk oda, bár most erre majd biztos sokan fognak írni, hogy nem így van, és menjenek a fenébe, hogy elfogadják az emberek, és inkább többen van, akik azt mondják, hogy de jó, hogy van egy ilyen, hiszen ez az egész világon mindenhol egy példamutató esemény.
hát autósok, dudaszó, ökörrázások ide vagy oda, azért a történetemben nyilván könnyen megállapodhatunk, szinte mesebeli. Mikor és hogyan indult ez az egész sztori, a budapesti futásnak a története?
Nagy előnyünk van a környező országokkal. 1976-ban pont a Magyar Rádió indította el, a Magyar Rádió futó kocogó napja fönn a Normafánál, és ugye a dolog még aktuális, hiszen még mindig emlékezünk nagy-nagy szeretettel és tisztelettel Monspad Saroltáról, aki a amatőr futás nagyasszonya volt, és mindig is az marad, és a Saci is ott volt a kezdeteknél, amikor így rácsodálkoztak az emberek, hogy jé, hát ilyet is lehet csinálni. Aztán néhány év múlva indult az első budapesti futóverseny 78-ban, 84-ben jött a Budapest Maraton, 86-ban a Vivicsita, ezek azóta is megvannak, tehát 35-36 éve folyamatosan megrendezésre kerülnek, és ma pedig már szinte számtalan futóesemény van, méghozzá olyan sok, hogy bizonyos szabályokkal korlátozni is kell, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben a városban minden hétvégén lenne 1-2-3 ezer ember, aki boldog örömmel futna, de hát ezt nevezzük önkorlátozásnak. Tehát gyakorlatilag 76 az nagyon-nagyon régen volt, 55 éve körülbelül. Ez hihetetlen. Persze abban az időben a hölgyek még nem nagyon futottak, ha a hölgyek futottak, akkor fütyülgettek utánuk. Egy 10 kilométeres versenyen 5-8% között volt a hölgyek aránya, ma több mint 50%, tehát ott vannak, nagyon sokat a tömeg, tehát ne beszéljünk az első Vivicsitán, 86-ban 1800-an futottunk a 12 kilométeres távon.
És a legutóbbi?
Ma 31 ezeren. Tehát ezek olyan számok, amelyek már abszolút pariba vannak a nagyvilággal. Tehát Németország, a 80 milliós Németországban a Vivicsita vagy a Budapest Maraton negyedik, hatodik legnagyobb futóverseny lenne minden évben ebben a létszámmal. Tehát ez egy ilyen hihetetlen unikum itt Kelet-Európában.
1976-ban, tehát a 70-es évek közepén kezdődött a történet, akkorra már nyugaton volt némi hagyománya a tömegfutásnak. Mi az, amit mi koppintottunk, és mennyi volt az innováció, vagy mennyi az innováció azóta Budapesten?
Ugye, mint a hallgatók biztos nem tudnak, hogy a világ első maratonja az Bostonban volt, és már majdnem 130 éves. Aztán itt a szomszédban Kassán egy magyar textil nagykereskedő alapított Európa legelső maratoni futóversenyét 24-ben a Párizsi olimpia után. De igazából a 70-es évek elején, közepén alakult a legtöbb futóverseny Európában, majd a 80-as években. Ez egy ilyen pánikszerűen ment, Berlin után minden elkezdte szervezni, és a 80-as évek eleje volt az az időszak, amikor úgy tényleg szinte minden európai, nyugat-európai nagy fővárosban kialakult a saját futóversenye. Ma pedig oda jutottunk, hogy megszámlálhatatlan, tehát több mint 1 millió ember fut maratont egy évben a világon. Senki nem tudja megbecsülni, hogy mondjuk fél maraton mennyien futnak, mert annyi van. És gyakorlatilag 3 óriási boom volt, egyik a 70-es évek, 80-as évek elején, amikor ez kialakult, aztán valamikor 2000-2005 környékén, amikor tényleg nagyon elterjedt, és most van a legújabb, ez már nem Európában, mert itt már szinte tele vannak a futónaptárok, Európában nincs olyan város, hegy, völgy, folyó, patak, völgy, ahol ne futnának az emberek, mindenhol futunk. Most Ázsiában indult el. Egy érdekes dolog, hogy például Kínában a maraton nagy futóversenyek szervezése az a szövetségnek a kezében volt, és nem engedélyezett 8-10 körülbelül. Ezt egy 6-7 éve feloldották, több száz maraton van, ilyen 20-30-40 ezeres létszámmal Kínában, tehát ilyen nem is robbanás, ősrobbanásszerű fejlődés van. Tehát az, amit egy futóverseny nyújt egy embernek, az pedig a teljesítés öröme, a célba érkezés boldogsága, és ez teljesen mindegy, hogy 5 kilométer, 10 vagy 42, kinek mi a saját távja, azt kitűzöm, készülök rá és megcsinálom egy nagyon jó hangulatban. Ez a világ bármilyen nemzetiségű, nemű emberét magával ragadja. Szoktuk is mondani, hogy mindenki ott van a hosszú távfutó, csak még nem találta meg. És a most említett Saci Monspad Sarolta is, meg a mi is, rengeteg embert meggyőztünk, hogy kezdje el. Rengeteg futó meggyőzi a családtagját, hogy kezdje el, és 100-ból 95 ember ezt nagyon élvezi.
Nagyjából egykorúak vagyunk, elárulhatjuk a hallgatóknak, úgyhogy közös az élményünk a 70-es években. Gyakran még kinevették, kiröhögték az utcán sétáló emberek a futókat. Adott esetben így cikinek is tartották, hogy valaki mi a fenéért fut, ha siet valóban, miért nem megy taxival. Mi volt a legnehezebb eleinte ennek a futóversenynek a megszervezésében? Melyek voltak a promóció, a marketing stratégia legfontosabb elemei?
Egy példát, hogy mondjuk egyetem után, közösségi egyetem után Szolnokra költöztünk, és ott a feleségemmel reggel elmentünk futni, ez 82-ben volt, és a feleségem munkahelyén közölték, hogy Szolnokon nem illik futni az utcákon. Szolnok ma az egyik legnagyobb futó vidéki főváros, tehát elképesztő mennyiségű futó van, nagyon alkalmas rá a várost. Tehát innen indultunk. Hát nagyon nehéz volt elfogadtatni hatóságokkal, szervekkel, hogy szervezünk és megyünk a városban, és a város szép részein megyünk. Nagyon nehéz volt kialakítani, hogy a rendőrségnek hogy kell ez hozzáállni. Nekik gyakorlatot kellett szerezni ebben, hogy kell egy ilyen versenyt biztosítani. Ez egy élő lüktető városba zajlik, nem az, hogy lezárjuk reggel és majd földünk napján és majd este kinyitjuk ezt az útszakaszt, hanem a mezőny ez megy több órán keresztül. Nagyon nehéz volt meg kellett tanulni az egészségügyi ellátást. Hiszen csak egy fél maraton, 21 kilométeren bárhol, bármikor lehet, hogy valaki belép egy gödörbe, kibizsgálik a bokája, rosszul lesz, sok-sok probléma lett, azonnal ott kell lenni a dolognak. Ezt mind meg kellett tanulnunk. Szerencsére ugye be tudtuk járni a nagyvilágot, meg tudtuk nézni, hogy ezt mások hogyan szervezik, és ez nagyon jó volt. A következő volt ugye, hogy mikor nem titok, hogy a rendszerváltás előtt az állam nagyon sokkal mindent finanszírozott az állam. KISZ, ifjúgárda, MHS is mentek az ingyenes aktivisták, és finanszíroztak mindent. A rendszerváltás után ki kellett alakítani a szponzorálást, hogy legyen büdzséje az eseményeknek, hiszen Nyugat-Európában sokkal-sokkal drágábbak az események, sokkal nagyobb a nevezési díj. Nálunk ezt részben szponzorokból kellett pótolni, és hát bizony először a magyar szponzorok csak néztek rám a 90-es évek elején, mit akarok én, mi az, hogy szponzorálás. Szerencsére sok nyugati cég bejött Magyarországon, és ők hozták a mintát magukkal, és ők nem csak a szponzori mintát hozták, hanem ugye rengeteg nyugat-európai menedzser jött ide a 90-es években, akik elmentek reggel futni, kimentek a Margit-szigetre, vagy bárhova, és ezt a mintát átadták a magyaroknak is. Ezt ki kell alakítani a rendszerét, hogy nézzen ki, hogy legyen minőségi, miből tudjuk finanszírozni, és amikor ez mind megvolt, akkor el kellett kezdeni az embereket meggyőzni, hogy gyertek még többen, hogy amikor én, mint amatőr futó, befejezem a futóedzést az utcába, és azt látja a szomszédasszony az ablakból, hogy még az orromon is levegőt veszek, akkor ez nekem nagyon jó. Tehát ez nem egy rossz dolog a futás, hanem ez egy élmény része a mindennapjainknak. És hát bizony az első években a Budapest maratonon 1200-1500 ember futott, ma már ugye 6-7000 is a maratoni távon. Ez nagyon komoly kommunikációt kellett végezni, méghozzá úgy, hogy nem volt internet. Azt gondolom, hogy a 40 év alattiak el se tudják képzelni, hogy hogyan szerveztük mi bármilyen reklámkampányt a 90-es években, amikor tényleg a DM levél, vagy a sajtóhirdetés, vagy a sajtócikk volt az egyetlen igazi eszköz, amivel el lehetett vinni. De hát azért volt szerencsénk, ahogy mondtam az elején, mert a futás egy olyan termék, ha ezt így mondhatom, ami azonnal szerethető. Mondjuk olyan, mint a foci. Egy jó focit mindenki szeretné, igaz? A háziasszony is, hogy csak bejön, hogy a férjét letolja, de a ránézés, ha ott jó a játék, akkor az megy. A futás pont ilyen. Ezt csak szeretni lehet.
Azt ki lehet jelenteni, hogy a futóversenyek szervezése ma már nem csak egy jó ügy érdekében végzett munka, hanem jó üzlet is?
Ó, természetesen. Tehát a running industry, ezt így nevezik a nyugati világban, ami azt jelenti, hogy ugye megszámláltatlan mennyiségű futó van Magyarországon. Az egyik biztosító csinált egy reprezentatív felmérést ezelőtt most már 3,5 évvel. Ők azt mondták akkor, tehát mondjuk 18-ban, 17-ben, hogy 830 ezer olyan magyar állampolgár van, aki rendszeresen, tehát hetente minimum egyszer fél órát fut. Na most ez 830 ezer futócipő, futóruha, izotóniás ital, stb. Ez egy óriási piac. Ennek ugye kialakult először a felszerelés, a futócipő, utána a futóruházat, aztán a különböző kiegészítők, a mai világban óriási az óra, tehát ugye, hogy mérjük, elterjedt, ugye 20 éve, még 25 éve nem voltak ilyen szívritmust mérő, pulzusmérő órák, ma már olyan választék van, hogy ma már megmérő, hogy mennyit futottál, stb. És megjöttek a futóversenyek irdatlan számban, hiszen ez szüksége van ennek a tömegnek, ha futsz, akkor kell valami cél, valami motiváció. ha elmész kispályás focira, hogy szeretnéd megverni a másik csapatot, vagy a teniszezzel szeretnéd legyőzni az ellenfeledet, vagy te akarsz győztes lenni, mert akkor ő fizeti a sört, ugyanígy futásban is kellnek a versenyek, ahol meg tudod magad mérni. És a legújabb, ami Nyugat-Európában már 20 éve is megvolt, de most már Magyarországon is itt van, az edzők. Tehát hihetetlennek tűnik, de amatőr futók, 30-40-50-60 éves emberek pénzt fizetnek azért egy edzőnek, hogy fölkészítse őket 10 kilométerre, félmaratonra, maratonra, havi összeget. Ez is bejött Magyarországra. Vagy ne beszéljünk a sportorvoslásról, tehát bárki bármikor elmehet különböző helyekre, ahol bemérik az ő teljesítő képességét, és megmondják, futószalagon futok, vért vesznek, mint a profiknál az olimpikonoktól, és megmondják, hogy kedves Kocsis Árpád, neked a 145-ös pulzus javasoljuk ebben a korban maximum. Ha e fölé mész, akkor az nem biztos, hogy segít annyit. Tehát ez az egész úgynevezett running industry, futóiparág itt van az összes elemével, és igen, ez egy óriási piac.
Ezekben az időkben életszerűtlen úgy beszélgetni bármiről, hogy nem kerül szóba a pandémia, a koronavírus járvány. A járvány kitörése óta hosszú ideig zárva voltak az edzőtermek, az úszodák, de a szabad levegőt azt nem lehetett, és nem is kellett elzárni az emberek elől. Mennyiben segíthetett a futás túlélni ezt az egész őrületet?
Az immunrendszer kiderült, hogy mennyire fontos ebben a járványban. Tehát akinek erős immunrendszere van, annak sokkal-sokkal kisebb eséllyel kapta el a vírust, vagy ha elkapta, akkor sokkal kisebb eséllyel lett komolyabb betegsége. Ez volt az egyik, a fizikai része. A másik a szellemi, tehát ugye végig a kormányrendelet alapján végig lehetett sportolni a szabadban. Max olyan megkötöttség volt, hogy bizonyos távolságtartással, csak a családtagjaiddal fussál együtt, tehát a közösségi futás élménye, de lehetett futni. És ez kellett is az embereknek. Hát nem lehet heteket, hónapokat bent tölteni egy lakásban, közben még otthon is dolgozol, és azt tapasztaltuk, ugye nekünk van egy futóbolt hálózatunk is Magyarországon, hogy egyre több olyan ember jött be a futóboltba, aki azt mondta, hogy még soha nem futottam, de szeretnék futni, mert szeretnék kimozdulni. Tehát a futás, tegyük mellé a gyaloglást, de a kerékpározást is, hiszen szabadidősportról beszélünk, nem csak futásról. Ez egy nagyon sok embernek volt egy mencsvár, egy menekülési útvonal. A nagy futóknak, hát a rendszeres futóknak, ami ugye mondtam, hogy több százezer ember Magyarországon, nehézség is volt, hogy megtalálja a motivációt, hiszen ezek az emberek negyed évente, fél évente volt, aki havonta elment egy versenyre. Azt mondta, hogy én október 17-én futok 10 kilométert a Budapest maratonon, most ilyen nem volt. És jött egy érdekes újdonság, nem csak nálunk, az egész világban, az úgynevezett virtuális futóverseny. Ez elég furcsán hangzik, ez már 5-6 éve a piacon van, ami azt jelenti, hogy meghirdetjük mondjuk, hogy fuss egy félmaratont, akkor, amikor akarsz, ott, ahol akarod, és akkor utána kapsz egy érmet ajándékba, hogyha benevezel. Erre a legjobb példám az szokott lenni, hogy tavaly ugye, amikor indult ez a történet, áprilisban van a Boston Maraton, nem lehetett megrendezni a Boston Maratont, meghirdették az egész világon virtuálisan a Boston Maratont, és akkor egy magyar futó boldogan posztolta, hogy lefutottam a Boston Maratont, hol? Itt a Margit-szigeten 8 körben. Mi csak annyi a technikája, hogy vagy telefonos applikációval, vagy sportórával mérjük a távolságot, utána ezt beküldjük, és akkor rákerülünk az eredménylistára, kapunk koklevelet, érmet, mindent. Tehát kialakította magának ez a piac ezt a virtuális futóversenyt, és valami elképesztően nagy lett az egész világban. Én, aki ugye minden futás dologra föl vagyok iratkozva, naponta kapok 8-10 újabb fölhívást, hogy gyere és fuss ezen is ezen a virtuális versenyen. Tehát a futás azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben segített a pandémia túlélésében fizikailag is, és ami talán még fontosabb, lelkileg is.
Tudom, hogy így a kérdés rosszul hangzik, de kérem, hogy értse jól. Ezek szerint profitált a szabadidősport, a futás az egész járványhelyzetből?
Mi csináltunk egy fölmérést, tehát mi nagyon-nagyon sok virtuális futóversenyt meghirdettünk az elmúlt egy évben, és több mint 35 ezer ember jelentkezett hozzánk az elmúlt egy évben. Csak hogy legyen valami arány, hogy ez mennyi, a valós versenyekre 19-ben, az utolsó béke évben 140 ezer. Tehát ez nem, egyáltalán nem kevés, és megnéztük, hogy 13-15%-a még soha az életben nem indult nálunk eseményen. Tehát gyakorlatilag minden hatodik, hetedik ember az egy új volt. Az igazi előnye majd akkor fog kiderülni, amikor szabadon lehet ismét eseményeket rendezni, és amikor már el is felejtjük mondjuk jövő tavaszra, 22 tavaszra a járványt, és már nyugodtan ülünk le a teraszon, a kocsmába, étterembe, moziba, színházba, és nyugodtan megyünk el futóversenyre. Én azt becsülöm nagyon sok másokkal együtt a nagyvilágban, versenyigazgató társaimmal, hogy nagyon sok ember fog jönni. Mert aki rendszeresen fut, és elkezdte most a futást, ő is eljut oda, mint bárki más, hogy na akkor menjünk be egy közösségbe. És amikor úgy valaki beáll egy 5-6-8-10 ezer fős mezőnybe, az olyan, mint egy koncert, amikor ott vagyunk a Sziget Fesztiválon nagy színpad előtt 20 ezer, 30 ezer ember, és egyekké válunk, az ugyanaz. Mert az a sok ember, aki ott áll, a sok ezer ember, ugyanazt fogja csinálni. És én azt gondolom, hogy ez is be fogja őket vonzani, tehát nagy valószínűséggel 15-20-25%-kal nőni fog, ami Magyarországon rá, magyar lakosság egészségi állapotát ismerve ránk is fér, és tök jó hozadéka lesz ennek a válságnak. De ettől függetlenül nem hiányzott, inkább maradtunk volna ott, de nem hiányzott ez a pandémia.
A futások, azt örömökről még beszélünk a későbbiekben. Most azt mondja meg mindenek előtt, hogy Budapestről ki lehet jelenteni, hogy futóváros? Hol áll Budapest a nemzetközi összevetésben a nagyvárosok rangsorában?
Mi ezt úgy hívjuk, hogy futófőváros. Európa új futófővárosa. Sokáig úgy is reklámoztuk, hogy Európa új kedvenc futófővárosa. A 90-es években alig-alig jöttek külföldiek. Tudni kell, hogy a futóturizmus az egy hihetetlenül erős eleme a turizmusnak. A városlátogató turizmusnak, hogy tavasszal, ősszel megyünk 3-4-5 napra látogatni ide-oda, és ebben a futás egy hihetetlenül erős. A Berlin maratonra, a New York maratonra 25-30 ezer futó nevez be külföldi, limitálva is van a dolog, és viszik a kísérőket, és ezelőtt 20-25 éve alig-alig jöttek külföldiek. A 2018 volt a csúcs évünk, akkor 23 ezer futóturistát számoltunk Budapest 3 eseményen, amely vonzza a külföldieket. Sok mindent számoltunk még a KPMG segítségével, akkor picit több mint 4 milliárd forintot hagytak itt a külföldi turisták, ebben nem számoljuk bele a magyarokat, és akkor még egy utolsó szám.
Ők kifejezetten a futás miatt jöttek
oda. Abszolút a futás miatt jöttek oda. Nem értettünk egyet a KPMG-vel, akik nem csak a futás miatt jött, az nem számolták bele, az még ezen fölül van.
De aki a futás miatt jött, feltétlenül nem utazott vissza este, hanem még jó néhány napot vagy hetet eltöltött.
3,5 éjszakát alszanak, tehát egy gyönyörű szépen le van vezetve, ahogy ezt meg kell nézni, mivel jönnek, mennyit költenek, hova mennek el, érdekes, nagyon sokan mentek el fürdőbe például, mi a visszatérési hajlandóság, ajánlanák-e a várost, nagyon erős ez a rész. Tudni kell, hogy a futás az a felső középosztály, alapvetően, tehát a döntő célcsapat az a felső középosztály, arról pedig ugye azt tudjuk, hogy egy jól költő réteg, tehát ez nem a buli turizmusnak, és nem bántva a buli turizmus, de ez nem az a rész, ez a jól költők, és ugye ez a futóturizmus 20 éve megállt Bécsnél. Ma még nincs ott Bukarestben, még nincs ott Kassán, de itt van Budapesten, nincs Belgrádban. Ez azért merem mondani, mert jó barátaim az ottani főszervezők, itt van Budapesten, irigykedve néznek ránk, hogy mennyien vannak. Ugye ez köszönhető, legyünk szerények, jó a budapesti esemény, semmiben nem vagyunk elmaradva a nagyvilágtól, de a város, hát az valami gyönyörű. És adottság is, hogy a város közepén futunk a Duna két rakparton, de hát elmegyünk a világörökség alatt. Mi nem volt felújítás a Városligetben, addig elmentünk az Andrássy úton, és reklámoztuk is, hogy nincs olyan maraton, amely két világörökségen fut keresztül. Hát ez egy csoda, amikor az Andrássy végén, a József Attila végén kijutottunk a Lánchídhoz, hát akkor ott mindenkinek megdobogott a szíve. Tehát ez egy fantasztikus város futás szempontjából. Volt olyan nemzetközi szövetségünk vezetője, aki azt mondta, hogy ez a világ legszebb útvonal.
Mennyien szervezik ezeket az eseményeket? Honnan verbúválódik a csapat? És egyáltalán milyen feladatköröket kell ellátni?
Hát ugye van a Budapest Sportiroda nevű cégünk, ebben közel 30 ember dolgozik. Mi egy évben azért szervezünk 20-25 eseményt, tehát nem csak ezt az említett három óriást, amelyen a három óriáson indul 80 ezer ember egy évben, míg mellette szervezünk többet is. Van egy külső csapatunk, ez olyan körülbelül 100 fő, aki minden évben 15-20 versenyen ott vannak és végzik a dolgokat, és emellett pedig vannak önkéntes középiskolásaink, és még egy-két néhány önkéntes, A Budapest maraton szervezése a legnehezebb, ez egy kétnapos esemény, ezen 1200 ember dolgozik. Egy kisebb esemény is dolgozik, 150-200 ember. Hát ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy gyárat, most mondhatnánk, hogy egy futógyárat, és a gyár is úgy néz ki, hogy a portástól a vezérigazgatóig megvan a szervezeti egység, itt is megvan, hogy ki épít, ki teszi a dekorációt, ki osztja az érmet, ki szervezi a frissítőt, ki adja a célfrissítőt, ki akaszt, szóval rengeteg
egészségügy,
rendőrség, BKV-sok. Nagyon fontos, hogy a BKV-sok hogyan terelik el az autóbuszokat, mikor, hogyan oldják föl, a szemetes autó a mezőny végén megy, két hatalmas kukás autó is, abba dobáljuk be a szemetet. Tehát ez egy elképesztő, és mindezt egy élő, lüktető városban, amikor a szomszédos úton már ott mennek az autók. Tehát ez egy nagyon nem könnyű megszervezni. Egyszer elmentem egy cselgáncs eseményre, amikor már gyakorló szervező voltam, és úgy egy pillanatig irigyeltem a szervezőket, hogy milyen könnyű dolog van, ott a stadion, ott a nagy csarnok, berendezik, és onnantól kezdve alig van dolguk idézőjelbe, teszik a dolgukat a versenyzők, hát nálunk is teszik a dolgukat, csak 42 kilométeren, 6 órán keresztül a város minden létező pontján, de hát pontosan ez a szép ebben a dologban, hogy tényleg nagyon le kell figyelni mindenre, és a végén talán picit nagyobb a katarzis is, a szervezőknél is.
A futás tipikusan szingli műfaj, gondolhatnánk, de ön és a világban jó néhányan, akik hasonló programok, versenyek szervezésével foglalkoznak, bebizonyították, hogy nem feltétlenül az. Szóval miért jó futni, és miért jó egyedül, és adott esetben miért jó ezrek, tízezrek társaságában?
Van egy ilyen csúnya mondat, hogy a hosszú távfutó magányossága, hát ezt én nagyon nem szeretem, mert ez abszolút nem igaz. De nézzük az egyedül futni. Azért jó, mert futni bárhol, bármikor lehet. Én személyesen nem megyek úgy el se vidékre, főleg nem külföldre, hogy ne legyen velem egy futócipő, egy futónadrág. És mondjuk annál csodálatosabb, hogy én reggel fölkelek a szállodában, és reggel előtt elmegyek, és kocogok valamennyit a városban, hát az egy csoda megismerni a várost. Tehát ez, hogy bárhol, bármikor lehet, nem függ nem ér a teniszpartnerem, akkor nem tudok teniszezni, vagy ha nem jön össze a foci csapat. Tehát bármikor meg lehet csinálni, éjjel is, nappal is, ez nem probléma. Ez az egyedül része, így lehet készülni. De ami nagyon fontos, hogy hihetetlen közösség teremtő ereje van. 25 éve volt Magyarországon 6-8 futóklub, most van legalább 100 futóklub. És akkor közösen megyünk el futni. 3-an, 4-en, 8-an, 10-en, mikor menjen, 50-en, ilyen is van, ilyen közösségi futások. Ott nem számít az, hogy kinek mi a civil foglalkozása, ott az a lényeg, hogy futunk és jól érezzük magunkat. Ennek a csúcsa a verseny, amiről már beszéltünk, hogy amikor ott vagyunk, és a közösség ereje segít minket és áthat. Ez az említett koncertes katarzis gyakorlatilag.
Hát és említette azt is, hogy mi a legjobb a futásban, beérkezni.
Igen, de ugye van egy olyan híres mondás, hogy a cél az út maga, hogy valaki mondjuk kitűzi, hogy nézzük egy átlagos példát. Van egy 45 éves anyuka. Gyerekei felnőttek már, bő tinédzserek, vagy túl vannak rajta, és úgy keresi a helyét. Már nem könnyű gondoskodni a családról. Biztos van rajta néhány kiló súlyfölösleg, szeretne szebben kinézni egy kicsit, és akkor azt is olvassad, most már minden egyes média elemből folyamatosan jön, hogy éljünk egészségesen, sportoljunk, mozogjunk hetente, stb. Álljunk fel a fotelból, és akkor azt mi elkezd futni. Először szégyenlősen egymaga megkap, talál hozzá az interneten edzésterveket, és elkezd futni, és rádöbben arra néhány hét múlva, hogy ma a 3 kilométeres első edzésen az első alkalommal abból gyalogolt 2,5 kilométert, és 2 hét múlva már lefutja az egészet. Aztán 5-öt, és céltűz ki maga el, és egyszer azt mondja, hogy lefutok 10 kilométert, és erre készülök 3 hónapot. És 3 hónapot hetente 2-3-4 kimegy, lehet, hogy biztatja a családja, lehet, hogy nem biztatja, de eljön a nap, amikor azt mondja, hogy ma lefutom a 10 kilométert, akár versenyen, akár csak mondjuk a Tiszagáton vagy a Margit szigeten. És akkor megvolt a 3 hónap az eredmény, és én azt gondolom, hogy minden embernek, bármennyire átlag ember valaki, vagy éppen nem átlag ember, szüksége van ezekre a kis apró célokra, megerősítésekre, hogy meg tudtam csinálni. 20 évesen, 40 évesen, 60 évesen, kövéren, soványon, betegen, soha nem sportoltam, de meg tudom csinálni, és ezt adja meg a futás. Ez egy óriási előnye a futásnak, hogy ehhez nem kell túl nagy tehetség. nem megyek teniszezni, nem ütöm át a hálón annyi kosarat, nem dobom be, a csapat kinéz. De futni 7 perces tempóba, az pont olyan jó, mint 4 perces tempóba. Nincs olyan futás, ami nem élvezetes. És néhány hét alatt el lehet jutni oda, hogy ezt élvezzük is. És ez benne a csodálatos, hogy ebben mindenki megtalálhatja azt, hogy kiélhető önmagát. Monspart Sarolta mondta azt, a nő mondása volt, hogy nem lehet mindenki tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Nem léphet föl mindenki a győri balettban. De egy maratont vagy egy filmmaratont bárki le tud futni.
Ha már a maraton szóba került, a futás, a tömegfutás csúcspontja a maraton. Sok ember egyik vágyáma, életcélja, mondjuk azt, hogy bakancsistájának az egyik pontja, hogy egyszer az életben lefussa a maratont, ezt a bizonyos 42 kilométert és 195 métert. Miért vonz ennyire az embereket évek, évtizedek, évszázadok óta éppen ennek a távnak a leküzdése? Honnan jön az a hang, amely mind többeket bízta belülről arra, hogy megpróbálják?
Hát ugye a maraton egy misztikus dolog. A maraton ott él az emberiséggel 2511 éve. Ez azért mondom így, mert 2010-ben volt a maratoni csata 2500. évfordulója, és az addig pici 3000 fős Atén maratonba hirtelen 15000 ember nevezett be, és azóta is itt áll, és akkor ott futottunk ezen az évfordulón, a maratoni, az aténi hősök tömegsírjától indulva, maraton mezéről indulva futottunk be a Márvány stadionba, Aténba. Tehát ez a maraton, és a maraton szót mindenre használjuk, és minden nyelvben használjuk. Hát ez nincs a nap.
Szimbolikus jelentés.
Szimbolikus. A maraton valamelyik a hosszát fejezi ki. Tehát ez ott él az emberekben folyamatosan. És ráadásul ugye az említett Boston maraton óta az elmúlt 130 évben ott vannak mindig a maratoni versenyek, és egyre több és több ember döbben rá, hogy ezt meg lehet csinálni, és ugye egyre sportosabbak lettünk. Tehát a 20. század közepén az, hogy valaki sportoljon, az nem volt hétköznapi dolog. Visszamegyünk, a Balatonban nem úsztak az emberek ezelőtt 150 évvel, ugye akkor kezdte ott a Veselényi meg a többi ezt a dolgot. Tehát eljutott a sport oda, hogy a profi sport mellett az amatőr sport abszolút széles volt. Hát most szétnézek, minden második szomszédom, munkatársam, családtagom fut, és azok közül bizony egyre több futja le a maratont, és akkor ez úgy ott van. Mert az ember meg olyan, hogy kis célokat kitűzni, hát az nem érdemes. Hát álmodunk nagyot. Hát valaki ott ül 100 kilóval a fotelba, életében nem mozgott, utoljára középiskolai testnevelés órán, hát minimum ott kezdve, hogy majd maratont fogok futni. Hát ha jól gondolkozik, akkor majd 3-4 év múlva, ha meg nem jól, akkor mondjuk egy fél év múlva.
Maraton nem lehet egyedül futni, ugye?
De lehet. Nagyon érdekes példa. Kovács Lajos színész. Színész, ugye.
De ritka, ugye?
Argó, nagyon ritka. Elhatározta, hogy lefutja a maratont. A színész társai ott álltak az út mellett, és várták, hogy jön a Lajos. Már 50 fölött volt a Lajos, és nagyon izgult. Hát életében nem indult futóversenyen, mindig Gyulán futott, körözött a 400 méteres pályán. Hát bizony vérnyomás problémák, nem is tudott lefutni, feladta a 12 kilométer, nagyon csalódottak voltak a színész társai. Majd egy hét múlva otthon, hazai környezetben Gyulán egyedül lefutotta a 400 méteres pályán, futott a 100-valahány kört, és megcsinálta. De azt az erőt, tehát le lehet futni a maraton, de nagyon nagy hiba kihagyni, azt gondolom. Ez kb. Olyan, mintha mondjuk a fesztivál zenekart betesszük a CD-t, és otthon a nagyszobába föltesszük a lábunkat, és meghallgatjuk, vagy elmegyünk a zeneakadémiára, és abban a környezetben, abban a millióben hallgatjuk meg, azt gondolom, hogy nem picit fog nagyobb élményt okozni. Ugyanez igaz a maratonra is.
A futás szerelmeseit szerintem az izgatja a legjobban, hogy mikor lesz újra nagy futóverseny Budapesten.
Na, július 11-én azt gondolom.
Ez már fix?
Igen, tehát fix. Ugye ebben az időszakban semmi nem fix. Tavaly is ezt mondtuk, hogy lesz. Én azt gondolom, hogy látva a jelenlegi folyamatokat itt május-június időszakban azért nagy valószínűség, csak nincs valami tragédia, újabb támadása ennek a nem túl nemes ellenségnek, ennek a COVID-nak, akkor elérjük azt az oltottsági szintet. Ez azért is mondom, mert Kínában például soha nem látott, ugye beszéltünk a kínai futómozgalomról, soha nem látott futóversenyek vannak most, mert már teljesen szabadon futnak, és ahol tavaly előtt 19-ben 20 ezeren futottak, ott most 28 ezeren értek célba néhány hete. Londonban is megszervezték a testversenyt, és teljesen rendben van. Tehát azt mondom, hogy visszatérünk. Most ez, hogy július, vagy október, vagy csak jövő tavasz, ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy a következő fél évben. De hát ez majdnem olyan, mint ha azt kérdezném, hogy mennyi lesz a MOL részvény árfolyama szeptemberben, tehát ez megbecsülhetetlen. Az biztos, hogy be van tárazva, a szervezőknél be vannak tárazva az események, és alig várjuk, hogy csináljuk, és a futóknál be van tárazva a bakancslista, meg a futócipő, és alig várják, hogy jöjjenek, mert én azt gondolom, hogy azonnal vissza fog állni a futásban a normális, a vírushelyzet előtti állapot, és nagyon fogjuk szeretni, és ahogy beszéltünk róla, valószínűleg újabb-újabb arcokkal fogunk találkozni.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották Kocsis Árpáddal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.